Szeretett testvérek, olvassuk és halljuk az igét Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből, az első fejezet 11. versétől a 19-ig eképpen.
Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. És a zsidó hit hűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, mint hogy fölötti buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem azonnal elmentem Arábiába, aztán ismét visszatértem Damaszkuszba. Majd 3 esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradjam 15 napig. De az apostolok közül nem láttam más, csak Jakabot, az Úr testvérét.
Hallottuk az írott igét, lélekben elcsöndesedve imádkozzunk egyébben.
Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusért, tied a dicséret az újra és újra felkelő napért, tied a dicsőség annak minden sugaráért, tisztesség néked a naponként kapott lehetőségért, és hálaadás, hogy valóban elhoztál minket ide ma is. Nem magunktól jöttünk, hanem te hoztál minket. Bocsáss meg nekünk ezért, ha akadályoztuk a te szent lelkedet az ő munkája során. Sokszor nem is tudjuk, hogy te ellened cselekedtünk, máskor pedig akarattal tesszük azt. Hajtsd meg hát térdeinket, hogy a kis Sámuel gyermeki őszintességével és hitével mondhassak. Szólj, mert hallja a te szolgád. Kenyörgünk most azért, hogy megérthessük akaratodat, és ne saját gondolataink által próbáljunk élni, hanem teljesen rábízhassuk magunkat az élet minden területén, mert az utat már elkészítetted, és nekünk csak a vezetést kell elfogadnunk. Megvalljuk, ez sokszor nem megy, mert mi szeretünk arra hivatkozni, hogy már felnőttek vagyunk, és nincs szükségünk vezetésre, hiszen már megtanultunk járni. Kérünk ezért most, hogy ne csak azt mutasd meg, hogy hitben milyen kicsinyek vagyunk, hanem érleld meg a bennünk lévő mustármagot, hogy a te ültetésed után fává serdüljön, termést hozzon, és meg is érjen. Mindezekért azt kérjük most, hogy az ige hirdetőjének szavain keresztül légy jelen köztünk, mert nem az emberi gondolatok által nőhet a te dicsőséged, hanem a szent lelked munkálkodik közöttünk. Amen.
Énekeljük a 168. 168. dicséretünk első és negyedik versét. Ó, Atyaisten, irgalmas nagy Úr! Lukács szerinti evangélium 15. fejezetéből leülve olvassuk és halljuk tovább az igét. Lukács evangéliuma 15. fejezetéből a 11. verstől a 23-kal bezárólag ezt olvashatjuk. Azután így folytatta tudnilik Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az ismert szakaszból a 20. verset újraolvasom. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Szeretett testvérek, nagyon különbözőek vagyunk mi emberek. Van, akinek elég, hogyha tárgyilagosan elmondanak egy pontos üzenetet, és már is veszi az üzenetet. Van, akinek patetikus szenvedélyességgel kell elmondani ugyanazt az üzenetet, és talán csak akkor kezdi venni az üzenetet. De előfordul az is, hogy sem a tárgyilagos érveléssel előadott, sem a patetikus szenvedélyességgel elmondott üzenetet nem fogadja. És itt most csak az átadás módjáról beszéltem, és nem is a tartalmáról. Pedig a tartalom a lényeg, és a Szentírásban gyakran találkozunk szenvedélyes indulattal, szenvedélyességgel is. Magát a kifejezést nem sokszor találjuk, de nagyon sok bibliai történet, nagyon sok bibliai szakasz izzik valamilyen szenvedélytől. A nagy kérdés az, hogy vajon melyik a hangsúlyosabb? Az emberi szenvedély, az emberi vallásos szenvedély, az emberi vallásos rajongás, vagy pedig az Isten irántunk való féltő szeretete, ennek a féltő szeretetnek a tüze szenvedélyessége. Mi gyakran belesünk abba a hibába, hogy azt hiszük, hogy az ember Isten iránti szenvedélye, ez a fontos. Ez a fontosabb. Pedig, ha ezt tesszük meg fontosabbá, akkor egy nagyon veszélyes kaput nyitottunk meg. Veszélyesen egyoldalú ez a látásmód, ez a gondolkozásmód. Jó lehet, a Szentírásban is sok példát látunk erre. De mégis veszélyes. Veszélyes az a fajta vallásoskodás, ahol az ember, ahol én vagyok a középpontban. amikor az ember Isten iránti szeretetéről, az ember Isten iránti rajongásáról, szenvedélyes szeretetéről szó van, és ez a középpontba kerül, és ez lesz hangsúlyos, akkor nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy akár még egymást is gyilkolhatjuk. Emlékezzünk, a Galata levélből hallottuk Pál apostol saját életének korábbi szakaszára visszagondolva, őszintén fölismerte és leírja, szerfelett rajongtam atyai hagyományaimért. Ebben a hagyományban rengeteg komoly vallásos gondolat volt, nagy része valóban az Istenről szólt, de ez az atyai hagyományokért, az atyai vallásos hagyományokért való rajongás juttatta el oda, hogy és üldöztem az Isten egyházát. Ugye milyen furcsa, amikor az Isten nevében az Isten gyermekeit kezdi üldözni az ember. Jézus erről beszél, hogy ilyen be fog következni. Lesz olyan, amikor kihajítanak titeket a zsinagógából, vagyis az Istenfélő kegyes emberek nem értik meg a másik kegyes embert. Bizony így lehetett eljutni az inkvizícióig is. Amikor az egyház bizonyos rétege a középkor jó néhány évszázadában az emberi vallásos rajongást tette a középpontba, ez a vallásos fanatizmus, vagy annak a határa már. És ettől fűtve kezdett cselekedni. Csak hogy amikor az ember vallásos indulata van a középpontba helyezve, amikor ez túl hangsúlyossá válik, akkor a fele barátot alig vesszük észre. És könnyen szembe kerülünk, bár szeresd az Urat, hát mi szeretjük, a szeresd fele barátodat parancsával. Szembe kerülünk. Amikor már az ember Isten iránti szeretete, szenvedélyes szeretete a vallásos rajongás, vagy a vallásos fanatizmus határát súrolja, akkor nagyon könnyen bekövetkezik, hogy embertelenné válhat a gondolkozásmód és a cselekedetünk. Amikor az Isten előtti alávetettséget úgy gondoljuk, hogyha kell, erőszakkal is kipréselhetjük az emberekből. Ezért következtetett be az, ami szomorú és szégyen foltja az egyház történetének, amikor a reformáció embereit megpróbálták, ha szép szóval nem voltak hajlandók bemenni és az oltár előtt térdre esni, akkor katonai segédlettel is befréselni, betuszkolni a templomba, hogy az oltár előtt térdre kényszerítsék, és elmondhassák a reformáció híveinek, papjaitok is itt vannak, visszatértek. Hova? Kihez? Mert itt nem az Úr volt a középpontban, hanem valamilyen vallásos elképzelés volt a középpontban. Ezt szenvedélyesen, sokszor erőszakkal is próbálták némelyek képviselni. De könnyen ebbe a hibába eshetünk bele szülőként is, amikor az Úr iránti szenvedélyes szeretetünkben a gyermekünket bekergetjük a templomba. Lehet, hogy ez egy darabig működik, de egy idő múlva ez visszaüthet. Beszeretni azt kell. De nem lehet Isten iránti vallásos rajongásunkban erőszakot alkalmazni. Mert akkor már nem az Úrnak engedelmeskedünk. Ha a középpontba az ember Isten iránti szenvedélyes szeretete kerül, ha ez lesz a hangsúlyosabb a vallásos gondolkozásunkban és életünkben, akkor ez látszólag felment minden bigottság alól, vallásos bigottság alól is. Akkor minden ilyennek szabad utat nyitunk, pedig az ige nem nyit szabad utat. És ebben a bigottságunkban, elvakultságunkban, amelyik állítólag az Isten iránti rajongásunkból, szeretetünkből, hitünkből fakad, már nem fogjuk meglátni a felebarátot, vagy nem fogjuk emberként látni azt a másik embert. A nagyon ismert példázat, a tékozló fiú, vagy egész pontosan tékozló fiak példázata, második részében amit most nem olvastunk föl, tehát az otthon maradott idősebb fiú ezt mondja az apjának, amikor hazajött a kisebbik, és szeretettel visszafogadta az apa, akkor az idősebb fiú, aki fizikailag nem ment el, de most már kiderül, hogy lelkileg ugyanolyan távol volt, mint amilyen messzire elment fizikailag és lelkileg is a öccse. Nos, az idősebb fiú, a rendes fiú, az atya közelében maradt fiú, vagyis az Isten közelében maradt, legalábbis fizikai látszat szerint. Ott maradt ember, ez a fiú azt mondja, soha nem szedtem meg egy parancsodat se, és nem adtál egy kecske fiat se, egy kis zseppén se, hogy a barátaimnak egy vacsorát csináljak, hogy velük vígadjak. Ki van itt a középpontban? Én. Én ilyen rendes ember vagyok. Észrevette a testvérét? Igen, de csak ennyit tudott róla mondani, ez a te fiad, meg hazajött. És képes voltál visszafogadni. Amikor az ember a maga vallásosságától eltelik, a maga látszólagos Isten közelségétől felfuvalkodik, akkor már nem veszi észre az atyát sem, és nem veszi észre a testvér sem. Legfeljebb azt mondja róla, hogy a te fiad, mert nekem nem testvérem. Itt csak látszólag van Isten a középpontban. A rajongásban és a vallási fanatizmusban csak látszólag van Isten a középpontban. Ott mindig az ember van a középpontban. Bármennyire kegyes, vagy rajongó, vagy bármilyen más szöveggel és külsőségekkel veszés körül magát. Ez a példázat, amelyet nagyon jól ismerünk, legalábbis úgy gondolom mindannyian, beszél két fiúról. Ugye a fiatalabbik kikérte az örökséget, az örökség kell, az atya nem kell, az atyával való közösség nem kell. Isten adjon mindent, de maga az Isten nem kell. És elment. Aztán eltékozolta, tönkretette életét, javítani próbált, elment munkát vállalni. Kikerült a társadalom szélére, már enni se adott senki neki, vagyis senki nem törődött vele. Ekkor magába száll, elindul hazafelé. Óriási dolog történik ebben az emberben. Amikor megfogalmazódik, hogy visszamegyek, mert ott jobb. Bár el voltam szállva magam nagy okosságától, majd én tudom, hogy teljesedik ki az életem. Fölismerte, hogy vissza kell menni, érdemes visszamenni. Meg is fogalmazza, hogy visszamegyek, azt is megfogalmazza példázat szerint, hogy mit fogok mondani. Egy bűnvallást tesz, sőt, el is indul. Nagyon nagy dolog ez. Azonban Jézus nagyon finoman, szinte egy szóval, egy mondattal mégis a hangsúlyokat a helyére teszi a példázatban. Hiszen ezt olvastuk az atyáról, mert ez a példázat az atyáról, az atya gyermekei iránti szeretetéről szól elsősorban, ezért lehet beszélni a gyerekekről, a fiakról. Jézus így mondja, az elinduló, a hazafelé elinduló fiúval kapcsolatosan, még távol volt az atyai háztól. Ennyi. Még távol volt. Pedig már nagy dolgok történtek benne. De még távol volt, amikor az apja meglátta, hogy jön. Mi kell ahhoz, hogy meglássuk a messziről vonattal érkezett vendéget, ahogy leszáll a vonatról? Hát várnunk kell. Ki kell menni az állomásra, ott kell lesni, figyelni, hogy melyik ajtón fog leszállni a vonatról. Azt nem lehet otthon a karosszékbe ülve, ha gyűn, ha nem gyűn, nem gyűn, ha nem gyűn, akkor dupla örömünk van, mert már nem is kell bajlódni vele. Persze a szomszédnak azt mondjuk, hogy mi nagyon szeretjük a rokonainkat, ha messzi vannak. Mi kell ahhoz, hogy a példázat szerint távolról lássa meg? Hát minimum a kiskapuba kell lenni, hanem a falu szélen. Hogy messzi van még, távol van, de már láthassa. És hogy kerülhetek én ilyen helyzetbe, hogy kerülhet az atya ilyen helyzetbe? Hát ahhoz szeretni kell, készen kell lenni, ott kell lenni a falu szélen nap mint nap, reggeltől estig, figyelni, lesni, hogy mikor jön. Hát ehhez kell féltő szeretet. És ez a szeretet. Távol volt, de meglátta az atya. Megszánta, elébe futott, nyakába borult, megcsókolta. Az atya, az idősen, a megsértett, nem karbatett kézzel állt a ház ajtóba, hogy mit keresel te itt. Ilyen az Isten. Még nagyon távol vagyunk. Mi lehet, hogy már elszálltunk a magunk nagy vallásosságától, és Isten felé fordulásunktól. Valójában még elég távol vagyunk, és elénk jön. Nem szégyelli elárulni cselekedetével, hogy mennyire szeret minket. Nem tartotta rangján alulinak, hogy oda menjen az elcsavargott büdös kölyök elé. Ilyen az Isten. Ez a szeretet. Ez a szenvedélyes szeretet. Nem az, amit mi úgy válaszként megfogalmazunk, és néha elszállunk ettől, önmagunktól. Az apa kijött. Figyeljük meg a másik fiút. A másik fiúval kapcsolatosan, aki látszólag otthon volt, meg úgy dolgozgatott, igaz, hogy kiderül, hogy mindig csak immellem, ámmal és magában morogva. Most már kiderült, nem szerető annyira az atyát, ott van, látszólag minden rendben van, fizikailag közel volt, lelkileg ugyanolyan messzi, mint a másik, aki fizikailag is messzi ment. Amikor jön a munkából, hallja a zenét, megkérdezi a szolgát, mi van? Megjött az öcséd, és atyád visszafogadta, és örülnek. És akkor Jézus mit mondott? Az idősebbik fiú nem akart bemenni. Innen kezdve neki az atya se kell. Ő is kint van. És az igazán csodálatos az a példázatban, hogy mit mond az atyáról Jézus. Az atya feláll az örvendező asztaltól, és kimegy a másik fiú elé is. Nem azt mondja, hát ismeri a járás, majd bejön. Addúzzogjon egy kicsit, ha éhes lesz, majd bejön. Kimegy elé. Mind a két fiú elé ki kellett menni. Mindenki elé ki kellett jönnie az Istennek. Elénk kellett jönnie. Nem féltette az atyai tekintélyét. Nem féltette, hogy kiszolgáltatott helyzetű lesz. Visszaélnek majd a fiai, hogyha tudják, hogy ennyire lángoló szeretettel szereti, félti őket. Ilyen az Isten. Önmagát adta. Az előbb kicsit gyengén, de el tudtuk énekelni a 332. éneket. A szövegére nem tudom, mennyire figyeltünk. Így szeret az Isten. Nagyon jól tudjuk, János 3.16, úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy a hiszőben el ne vesszen, tudjuk az aranymondásszerű igét. Igen. Adta, az Isten önmagát adta az emberért. Nem mi adjuk magunkat, és ez a nagy vallás, illetve ahol ez van, az vallás, de nem kereszténység. Hol van a bibliai hangsúly? A szenvedélyes szeretetben. Ahogy az Ószövetségben ezt olvassuk, mert én az Úr féltőn szerető Isten vagyok. Féltőn szerető. Aki félt valakit, az megy, az ott van, az mindent megtesz, hogy nehogy baja legyen, vagy ha bajba került, onnan kiemelje. Az Isten féltőn szerető, szenvedélyesen szerető Isten. A bibliai hangsúly tehát, nem az ember adja oda magát Istennek, nem ezen van a hangsúly. Ez is kell, de nem ezen van a hangsúly. A bibliai hangsúly az, hogy az Isten fordul az emberhez, az Isten adja magát az emberért, egészen a Golgotai keresztre. Az Isten szenvedélyes, féltő szeretettel szeret. Az Isten elém jött és eléd ment, meg kimegy elénk, meg kimegy eléd. Mert mi is meg tudunk sértődni. Akkor nem gyűvök a gyülekezetben, azt mondta valaki. Ez a vallásos tékozló fiú. Ő is kívül van. Érte is kiment az atya. Mint ahogy kiment az elé, aki szépen elment jó messzi. Hogy mindegyiket visszaszeresse. A hangsúly tehát, hogy nem az ember adja, kérnék segítséget ide. A bibliai hangsúly tehát, hogy az Isten adja magát az emberért. Ez a fő hangsúly. És ez a kulcsa a Szentírásnak. Emlékezzünk az Egyiptomból való szabadítás történetére, emlékezzünk a Babilonból való szabadulás történetére, emlékezzünk arra, hogy a proféták mit mondtak, hogy mondták. Újra és újra Isten a jogfosztottak, az eltiprottak mellé állt. És emlékezzünk, hogy Jézusban mi történt. Hogy adta magát az Isten. A hangsúly tehát, hogy az Isten adja magát. Az Isten jön elénk, jön értünk. Ha ezt a hangsúlyt megtartjuk, kinyílik a Biblia előttünk. Akkor érthető a Szentírás egésze. Ha a vallásos ember Isten iránti rajongása van a középpontban, akkor a Biblia jelentős része, mintha becsukva lenne előttünk. Nem fogjuk megérteni az írást. Kinyílik a Szentírás, amikor ezzel a kulccsal nyitjuk, hogy az Isten adja önmagát, szenvedélyes szeretettel mi érettünk és a mi javunkra. És tudom, hogy többekben fölmerül persze eközben, na jó, jó, de hát azért nekünk is szeretnünk kell az Istent. Ez valóban így van. Ez tényleg így van. De a hangsúlyt, hogy hol van, azt éreznünk kell. Nem véletlen írja János apostol, hogy szeressük őt, az Istent, mert ő előbb szeretett minket. Nem véletlen hangzik a nagyon szép 329. dicséretben, a második versben, nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél, még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet. Ez a hangsúly. Ha valóban az Isten irántunk való szenvedélyes szeretete van a középpontban, gondolkozásunkban, cselekedetünkben, és válasz feleletünkben, szeretetünkben, Isten iránti szeretetünkben, akkor ez megvéd bennünket a fanatizmustól, megvéd a rajongástól, megvéd az elvakultságtól, hogy az Isten szeretjük, de az embert közben gyűlöljük. Ha valóban megtartjuk a Biblia belső hangsúlyát a saját életünkben, kereszténységünkben, gyülekezetünkben, akkor ez az Isten önmagát adó szeretete fölemel bennünket, átformál, megtérít, reményt ad, életet ad, viszont szeretetre indít. De mindig csak válasz a mi szeretetünk. A vallás és a bibliai kijelentés között itt van a nagy különbség. A vallásban az ember Istenről alkotott gondolatai, rajongása, szándéka fogalmazódik meg nagyon sokféleképpen, néha sajnos még a kereszténység körében is. A bibliai hangsúly pedig az, hogy még távol voltunk, még kint voltunk, és kijött elénk az Atya. Ez a féltő szeretet, ez a szenvedélyes szeretet éltessen bennünket is. Ez a szeretet maradjon a középpontban akkor is, amikor erre viszont szeretettel felelünk. Szeressük tehát őt, az Urat. De ne feledjük el, előbb ő szeretett minket. Ő tette meg a nagyobb áldozatot, a nagyobb lépést, hogy találkozzunk. Legyen a mi feleletünk ilyen szeretet, lehet-e szenvedélyes szeretet, az egész életet az Isten kezébe adó szeretet, és legyen, de mindig csak választ szeretet. Ez a szenvedélyes féltő szeretet ad életet, ez a szenvedélyes féltő szeretet ad örök életet. Amen. Örökkévaló Isten, szeretetedet hirdeti, világot teremtő munkád, szeretetedet hirdeti, hogy embert formáltál, hogy szabad akarattal megajándékozott embert, szeretetedet, mérhetetlen szeretetedet hirdeti, hogy nekünk lehet igent és nemet is mondani. Urunk, szeretetedet hirdeti, hogy az elfordult embert megkerested, hogy önmagadat adtad Krisztusban a keresztre. Szeretetedet hirdeti, hogy féltő szavaddal tanácsoltál, vezettél. Szeretetedről beszél minden. Irántunk való mentő, szenvedélyes szeretetedről. Bocsásd meg, hogy gyakran a magunk szeretetét, a magunk indulatát tettük az első helyre, és minden gondolatunk és cselekedetünk forrásává. Bocsásd meg, amikor gyakran már csak magunk emberi vallásos gondolataiért, hagyományaiért rajongtunk, és bocsásd meg, hogy amikor a magunk vallásos szenvedélyétől fűtve cselekedtünk, akkor gyakran romboltunk, megbántottuk a másikat, nem szerettük fele barátainkat, nem fogadtuk el a másik embert. Segíts, hogy mindig irántunk való szereteted legyen az első helyen életünkben, hogy szenvedélyes mentő szeretetedre mi is hittel, szeretettel feleljünk, hogy meglássuk szereteted életet, életeket átformáló erejét. Segíts bennünket, hogy mindig féltő szereteteddel forduljunk fele barátaink felé is. Ments meg bennünket a szeretetlen fanatizmustól. Ments meg bennünket az önigazabb gőgjétől. Segíts, hogy hálával dicsőítsünk téged. Urunk, segíts, hogy tudjunk így gyászolókhoz fordulni, hogy a te vigasztaló szavaddal forduljunk feléjük, lehajló szeretetedet mondjuk és adjuk nekik. Könyörgünk így népünkért, hogy népünk felemelkedhessen, tisztuljon, kérünk egyházunkért is, a közelgő tisztújításért is, hogy ne a magunk indulata és gondolata vezéreljen bennünket, hanem először is hozzánk lehajló, önmagadat érettünk adó szereteted. Könyörgünk a gyermekek között, a fiatalok között való forgolódásunkért, és kérünk minden generáció tagjáért, hogy amikor közöttük forgolódunk, nem magunkat mutassuk, mutogassuk, hanem újra és újra rajtunk keresztül lehajló szereteted legyen nyilvánvaló számukra, mert ez a szeretet tud megragadni szíveket. Ez a szeretet képes visszafogadni megtérőket. Ez a szeretet tud kimenni, elé menni a megsértődött kegyeseknek. Köszönjük, Urunk, hogy te ezt mind megcselekedted velünk. És azt szeretnéd, hogy mi is hasonló lelkülettel forgolódjunk ebben a világban. Segíts mindebben. Amen.